Kisé László, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára, az Aréna ma esti vendége. Témánk az ausztriai elnökválasztás, hallgatóink a beszélgetést felvételről hallják. Ugye a rövid szünet előtt egy pici kitekintést már tettünk a jövőbe, de most térjünk ehhez vissza, hogy elmondtuk azt, hogy Alexander Van der Bellen nyerte 51,68%-kal az előzetes eredmények szerint az elnökválasztást, ugye ő a zöldek pártjának támogatásával indult, és egy második helyen végzett Norbert Hofer, ugye az FPÖ-nek a jelöltje. Mi lesz a közvetlen, mondjuk a holnap utáni politikai következménye a választás eredményének? Lesz-e ilyen gyors következmény ön szerint?
Hát január 26-án fogják beiktatni Alexander Van der Bellent 6 évre. Egyébként hozzá kell tenni ehhez azt, hogy közvetlen választás van Ausztriában, tehát a megválasztott államelnöknek igen erős a legitimációja, mert közvetlenül választják meg. 6 évre szól, minden 35 évnél idősebb ember ilyesmire vállalkozhat, amennyiben megfelelő számú támogatói papírt tud összegyűjteni, és bizonyos alapvető katonai szolgálatokat is tehet, hiszen a köztársasági elnök az államfő, egyben a hadseregnek a főparancsnoka is. Na most beiktatják őt, és nyilvánvalóan nem várható semmifajta olyan lépés, hogy a államelnöki funkciókat, kompetenciákat bővíteni, tehát gyakorlatilag ő azokat a hagyományokat folytatja, amit a szociáldemokrata Heinz Fischer folytatott, tehát a nagy koalíciónak az emberei, és ez azt jelenti, hogy mondottam, hogy 2018-ig, az amúgy is esedékes parlamenti választásokig gyakorlatilag egy megfelelő biztos háttered adnak a nagy koalíciónak. Tehát a Christian Kern vezette szociáldemokrata vezetésű nagy koalíció, azt kell mondani, hogy egy bizonyos szélárnyékba folytathatja a tevékenységét. Ha Norbert Hofer nyert volna, akkor lényegében sokkal kellemetlenebbet volna, hiszen Hofer azt mondta, hogy nem akar mindenképpen elküldeni a kormányt, de lényegében amennyiben a kormány a törvényeket sérti, itt főként a menekültpolitikára utalt, akkor lényegében ezt az opcióval is élni kíván, szemben a minden olyan köztársasági elnökkel, aki 1945 után birtokolta ezt a pozíciót. Tehát azt kell mondani, hogy mind a koalíció, a nagy koalíció, mind pedig gyakorlatilag a zöld származású köztársasági elnök nagy valószínűséggel, nagy harmóniával tud együttműködni, és itt van az a első forgatókönyv, amiről már itt a beszélgetésünk elején beszéltem, nevezetesen az, hogyha nagy koalíciót hogyan lehet átmenteni egy új feltételek közé. A jelenlegi feltételek között a két nagy koalíciós párt, tehát a szociáldemokraták és a néppártiak nem érik el a 50%-ot, tehát a nagy koalíció nagy valószínűséggel nem ismételhető meg. Ennek a átmentése idéző jelbe egy harmadik pártnak a támogatását követeli meg, ez pedig a zöldek lennének, annál is inkább, mert mind a két nagy párt a szociáldemokraták fenntartás nélkül támogatták Van der Bellennek a jelölését köztársasági elnöknek, és tulajdonképpen azt mondja, hogy a néppárt nagy része is támogatta. Érdekes volna, a néppártnak az egyik frakció vezetője, Reinhold Lopatka Hofert támogatta, de meglehetősen elszigetelt maradt a pártjába. Tehát tulajdonképpen ez a támogatás és egy zöld származású, a zöldektől származó elnök együttműködése azt az egyik forgatókönyvet valószínűsíti, nevezetesen azt, hogy egy hárompárti koalíció jönne létre. Ezzel túl is haladnák a nagy koalíció, de a nagy koalíció meg is maradna, és ez egy újabb lépés. De lehet, hogy egy olyan fejlődés következik be, ez a második forgatókönyv, második-harmadik forgatókönyv, hogy a Szabadságpárt tovább tudja növelni a befolyását, és tulajdonképpen megtestesíti az alternatívát a nagy koalícióval szemben, hiszen eddig is ezt csinálta. A jelenlegi 30-35%-ról még inkább több szavazatot szerez. Itt egy alkotmányjogi probléma támad, hiszen Van der Bellen azt mondta a megválasztása előtt, hogy ő nem hajlandó egy szabadságpárti kancellárt beiktatni a hivatalába. Amennyiben egy szabadságpárti kancellárnak parlamenti többsége van, akkor tulajdonképpen a parlament dönt, és ezt végre kell hajtani a mindenkori államelnöknek. Ha ezt Van der Bellen nem tenné meg, mondván, hogy a szabadságpárt nem európai, euroszkeptikus, akkor gyakorlatilag egy alkotmányválság lehetősége is felrémlik.
De úgyis 2018-ban állhat elő ekkorában, hogyha jól értem.
De 2018-ban a második, harmadik verzióra azt tartanám elképzelhetőnek, hogy a két nagy koalíciós párt megpróbál egy koalíciót létrehozni a Szabadságpárttal, olyan módon, hogy a Szabadságpárt lenne a kisebb, a junior partner, még abban az esetben is, ha több szavazatot szerez.
Ennek van esélye? Bocsásson meg, hiszen ugye éppen arról beszéltünk, hogy a Szabadságpártnak az előretörését, vagy a fellendülését az éppen az hozta meg, hogy az emberek nem szeretnék a nagy koalíciót megtartani.
Igen, itt hozzá kell tenni, az osztrák történelmre vissza kell nézni, és a Szabadságpárt történetére is. Csak röviden jelezni, hogy a Szabadságpárt az állandó metamorfózis állapotában volt, csak röviden egy történelmi visszatekintés. Amikor 1956-ban megalakult, lényegében a vezetője egy Anton Reintáler nevezetű úr volt, aki még a Zeiss Inkvar, tehát a Nemzeti Szocialista Kormány agrárminiszter volt, és a Reichstagnak is a tagja volt. A háború után internálták, és gyakorlatilag a pártalapító, akkor még a Függetlenek Pártjának hívták, ő alapította. Egy második vezetője Friedrich Péter volt, aki Bruno Kreisky ideje alatt kívülről támogatta a szociáldemokrata a kisebbségi kormányt, és gyakorlatilag ezért olyan törvényeket hoztak, ami a kisebb pártoknak kedveztek. Bruno Kreiskynek a többségi kormányában már 4 olyan miniszter volt, akinek gyakorlatilag dokumentálhatóan nemzeti szocialista múltja volt. Ez mutatja az osztrák történelmének a sajátosságát, hogy a konszenzus megteremtése volt mindig a fontos, nem pedig az, hogy valami antifasiszta mítoszt felépítsenek az osztrák ellenállásról a nemzeti szocializmussal szembe. Na most a 80-as években egy Norbert Steger volt a vezető, ez így liberális irányba vitte a pártot, és ezt tette lehetővé, hogy a szociáldemokrata párt Vranicki vezetésével, aki több tekintetben hasonló típus, mint a jelenlegi szociáldemokrata kancellár Christian Kern, gyakorlatilag koalícióba lépett vele, tehát egy szociáldemokrata szabadságpárti koalíció volt, és akkor bontotta fel Vranicki a koalíciót, amikor a Norbert Steger helyett Jörg Haider lett a Szabadságpártnak a vezetője. Na most ettől kezdve egy Vranicki doktrína érvényesült, hogy nem szabad gyakorlatilag a szociáldemokratáknak koalícióra lépni a Szabadságpárta, de ezt a tabut 2015-ben már gyakorlatilag Burgenlandban a szociáldemokraták megtörték, és egy szociáldemokrata és szabadságpárti tartományi kormány van. Felső Ausztriában ugyancsak 2015-ben pedig egy néppárti és szabadságpárti kormány van, és csak emlékeztetni szeretnék rá, hogy 1999-ben a Jörg Haider vezette Szabadságpárt 26,9%-ot ért el, egy kicsivel hajszányival többet, mint a néppárt, és a néppárt Schüssel vezetésével egy közös koalíciót hozott létre, ennek a hatása, mint tudjuk, egy szankciópolitikához vezetett. Mindezt azért mondtam el, tehát, hogy gyakorlatilag a nagykülönbözős pártoknak már, ha viszontagságos is van, de van olyan előtörténete, ami a Szabadságpárttal való koalíciót lehetővé teszi. És még egy dolgot hozzátennék, a Szabadságpárttal való koalíciónak egy nagyon lényeges eleme az, hogy a Szabadságpárt egy nagyon nagy utat tett meg. Tehát egy például Jörg Haidertől maga a párt is ketté vált, és Heinz Christian Strache vezetésével igen jelentősen nyitott például Izrael felé. Tehát egy pro-izraeli politikát folytattak, viszont egy iszlám ellenes politikát állítottak a középpontba, és sok tekintetben olyan pontok vannak, ahol a kommunális tartományi együttműködésre van lehetőség. A mostani választási kampányban is meg lehetett figyelni azt, hogy Christian Kern és Hans Christian Strache egy közös rádióműsorba lépett föl, ahol a szociáldemokrata kancellár azt mondta, ami már egy flörttel egyenértékű volt, hogy respektálja, ha a Szabadságpártnak a elnöke, Hans Christian Strache olyan kijelentéseket tesz, hogy mindent meg akar tenni Ausztria boldogulásáért. Hasonló szimpátia gesztusok a néppárt részéről is voltak.
Tehát nem kizárt, hogy 18-ban egy még nagyobb koalíció váltja a nagy koalíciót.
Én inkább azt mondanám, hogy nem néppárti, hanem azt mondanám, hogy vagy kétpárti, néppárti, szabadságpárti, vagy szociáldemokrata, szabadságpárti koalíció, mind a második, harmadik lehetőség.
Az az eredmény, ugye beszéltünk erről a rövid szünet előtt már, hogy az a kimenetel, hogy végülis a nagy koalíció pártjai nem tudtak akkor versenyképes jelöltet állítani, hiszen ugye a második fordulóba ők nem indultak, mármint saját jelöltel, hanem ugye a zöldek támogatással induló Alexander van der Bellen mögött álltak. Ez ebben a két pártban indíthat el változásokat?
Hát azt kell mondani, hogy mind a két pártban egy belső hasadás van, nagyon jogos a kérdés. Ha a Szociáldemokrata pártra vetünk egy pillantást, ezt leginkább a bécsi szervezet tükrözi. A bécsi szervezet a legrégebbi, a legnagyobb és a leggazdagabb. Itt egy belső hasadás van, három kérdésről folyik a vita. Ott a bécsi polgármester, egy Michael Häupl nevezetű úr, aki a legutóbbi bécsi testületi választásokon még biztosította a szociáldemokraták győzelmét. Itt van egy bal és egy jobboldali szárny, ami gyakorlatilag Bécsnek a külső kerületeinek és Bécsnek a belső kerületeinek az ellentétét is magán hordozza. Hogy mondjam meg, hogy a külső kerületek a munkás kerületek, ami mindig is hagyományosan szociáldemokrata volt. De a bécsi legutolsó választásokat követően mind a Szabadságpártnak a kezébe kerültek. A Szabadságpártnak több munkás támogatója van, mint egy több mint 60%, míg a Szociáldemokrata pártnak mindössze 15% a munkás. Tehát van egy olyan probléma, hogy hogyan viszonyuljunk a Szabadságpárthoz. Egy második kérdés az, hogy hogyan, milyen stratégiát dolgozzunk ki a jövőt illetően, tehát mit jelent ma szociáldemokratának lenni, hiszen ez a párt gyakorlatilag nem a munkások pártja, a munkások elkispolgáriasodtak, és a digitális forradalom korában egészen más az a társadalmi millió, amiben tulajdonképpen egy ilyen párt támogatást keresett. És a harmadik kérdés is ezt a pártot befolyásolja, nevezetesen az, hogy ki legyen a utódja a bécsi szervezetnek, az előbb említett úrnak, a bécsi polgármesternek, Michael Häuplnak. Na most ebben a tekintetben nincsen egyetértés, megosztott a párt, hasonlóképpen a néppárton belül is van egy személyi megosztottság. Itt Sebastian Kurznak a nevére hívnám fel a figyelmet, ő egy alig 30 éves külügyminiszter, aki nagyon ambiciózus, nagyon határozott gondolkodású, és a jelenlegi kancellár helyettes, vagy alkancellár, Reinhold Mitterlehnernek mindenképpen az egyik utódjának mondják. Ha Sebastian Kurz lesz a néppártnak a vezetője, ez is egy lényeges változás fog jelenteni a pártba. Tehát mind a két pártban egy belső megosztottság, vita van.
Ugye Németország is választásokra készül. Mennyire lehet vajon az osztrák, az Ausztriában látott politikai változások, trendekből messze menő következtetések is levonni arra, ami Németországban várható lesz ön szerint?
Hát nagyon közvetlen a kapcsolat, hiszen Németországban is nagy koalíció van, és a legnagyobb probléma most éppen az, ma van éppen eszembe, ma kezdődik a CDU-nak a kongresszus, ahol ez az egyik nagy kérdés. Nevezetesen az, hogy a nagy koalíció lényegében balra vitte a CDU-t, tehát egy közép-jobb párt helyett egy baloldali pártá vált, és lényegében a szociáldemokrata és a kereszténydemokrata programok szinte felcserélhetővé váltak. Tehát itt is egyfajta hatalmi kartelnek a benyomását, vagy ahogy ezt mondják, rendszerpártokká váltak, és ahhoz, hogy a CDU visszatudja hódítani elveszett szavazóit, akinek a nagy része az alternatíva Németország irányába ment, az lényegében a pártnak is meg kell változni. Ez egy nagyon nagy kérdés, hisz a pártnak a vezetője, elnökét is most az esseni kongresszuson választják, aki Angela Merkel. Angela Merkel most az elmúlt napokban regionális konferenciákon vett részt, ahol nagyon kemény kritikát kapott, éppen a tegnap a német közszolgálati televízió közvetítette, hogy a jénai regionális konferencián az egyik küldött nyíltan követelte azt, hogy mondjon le, sőt mi több, hagyja el a pártot. Tehát ugyan a többség, a mainstream változatlanul Merkel mögött felsorakozik, hisz a hatalomról van szó, de azt kell változni, hogy a politikai klíma megváltozott, és tavaly 96% fölötti támogatással szavazták meg, mint a párt elnökét, félő, hogy most ezt a számot nem tudja hozni. Tehát a CDU számára a stratégiai kérdés az, hogy egyrészt, hogy hogyan tudja visszahódítani az elveszett választóit, és ez a pártnak meg kell változni, újra jobb közép pártnak kell lennie. A másik kérdés a CSU-hoz, a Bajor testvérpárthoz való viszony, hisz a két párt gyakorlatilag közös frakció közösségben van. Itt a bajorok, személyesen Horst Seehofer, aki a miniszterelnök és a CSU vezető, vezetője kijelentette, hogy csak akkor hajlandó támogatni Merkelnek a kancellárságát, amennyiben a közös választási programba, a leendő kormány programba a menekült szám csökkentésének a kérdése szerepelni fog, explicit formával. Tudjuk, a Bajor álláspont az, hogy kell egy felső határ, és ezt 200 000-be határozták meg. De magában a CDU-n belül is van egy nagy eljedés. Egy másik példa az, hogy a CDU egyik elnök helyettese, aki Baden-Württembergbe belügyminiszter, Tomás Strobel egy kitoloncolási tervet fogalmazott meg, amit most el szeretnének fogadni, és szeretnék, ha a párt programjának a részévé válna. Ennek egy nagyon radikális része a kitoloncolás kiterjesztése és felgyorsítása, sőt, még olyan javaslatok is vannak, hogy az afrikai menekülteket Egyiptomba gyűjtsék össze, és onnan toloncolják vissza a származási országokba. Tehát azt kell mondani, hogy itt a választások szele már mind a két pártot érinti, sőt a CSU-nál is hagyd mondja meg, hogy a CSU számára is az alternatíva Németországnak a nagy kihívó, hiszen a CSU támadható, mert ugyan bírálja a Merkel vezette kormányt, de ugyanennek a kormánynak a tagja is. És ezért nagyon fontos, hogy a abszolút többséget Bajorországba 2018-ban tartományi választásokon biztosítani tudják, ehhez pedig itt is törekedni kell arra a bajor nézőpontból, hogy a AfD-nek az alternatíva Németországnak a előretörését megakadályozzák.
Van erre esély? Mit produkál most az alternatíva Németországnak?
Hát az alternatíva Németországban nagyon sok vezetési probléma van, tehát egy fiatal pártról van szó, ahol most éppen arról fognak például Észak-Rajna-Veszfáliában a viták, hogy kik legyenek a jelöltek a 2017 májusi tartományi választásokon. Ez egy nagyon fontos kérdés. Észak-Rajna-Veszfália a legnépesebb tartomány, 18 millió ember, és ami itt eredmény kijön, az már reprezentatív az egész Németország számára. Tehát egyrészt azt látjuk, hogy a pártnak nagyon sok ilyen vezetési problémája van, ami nem teszi vonzóvá, de mindenképpen azt kell mondani, hogy az elmúlt 5 tartományi választáson lényegében 12% és 24% közötti eredményt értek el. Az országos támogatottsága az 13%-ra mérik, tehát annyit minden kockázat nélkül mondhatjuk, hogy a jövő évi 2017-i évi parlamenti választások során parlamenti párttá válik, és nem csak a tartományi politika szereplője lesz.
Egyébként, ha már itt említette ugye a két nagy németországi koalíciós partnert, vajon van elég idő a választásokig, hogy részben az osztrák választási tapasztalatok, vagy eredmények, vagy tanulságok alapján megoldást találjanak, és a választóiknak, vagy a potenciális választóiknak megoldást kínáljanak mindazokra a problémákra, amelyekről egyrészt párt szinten is beszélt, illetve hát nyilván azokra a kérdésekre, amelyek Németországban ugyanúgy foglalkoztatják a választókat, nyilván Európa menekültkérdés, mint mondjuk Ausztriában. Van elég idő?
Igen, itt két kérdésre hagyott halljak. Egyrészt talán ide illik az, hogy Németországban már van köztársasági elnök jelölt. Ez Frank Steinmeier, a jelenlegi külügyminiszter lenne. Itt tulajdonképpen Merkel vereséget szenvedett, mert az ő jelöltje egy zöld politikus nő lett volna. Szó volt Norbert Lambertről, a Bundestagnak az elnök jelöl is. Lényegében itt a szociáldemokrata jelöltet kellett elfogadni, és ez a szociáldemokraták győzelmével ér fel. Ami a társadalompolitikai programokat illeti, nagyon kemény szociális programokat hajtottak végre. Azt kell mondani, hogy az országos minimálbért 8,50-ről 8,84-re emelték, tehát gyakorlatilag 34 centtel megemelték a minimálbért, órabért. A másik dolog az, hogy jelentős nyugdíj emelésre került sor, amiben aszimmetrikusan a keleti tartományoknak jobban emelték a nyugdíját, ugyanakkor a nyugdíj fenntarthatóságáról egy óriási vita kezdődött meg, hiszen Németországban is a demográfiai problémák ezt a kérdést jogossá teszik. Számos kérdés van arról, hogy a jelenlegi pénzügyi politika, ez a bizonyos fekete nullás politika, amit a Wolfgang Schäuble pénzügyminiszter képvisel, tartható-e, a beruházásokat növelni kellene, és a menekült politikában is lényegében egy következetesebb politika kellene, hiszen ne felejtsük el, a menekült politikában még Merkel nagyon sok tekintetben megőrizte a retorikáját, gyakorlatilag elfogadta két menekültpolitikai csomagot, ami a szigorításokat, sőt a szigorítások szigorítását tartalmazza, tehát olyan kérdéseket, hogyan nem a menekült, az elfogadott menekült nem választhatja meg, hogy hol akar letelepedni, amelyben az integrációs programokban, nyelvi programokban nem vesz részt, akkor megvonják vagy kurtítják a szociális támogatást, és lényegében egy integrációs törvényt is elfogadtak, a szociáldemokraták most egy bevándorlási törvényt is akarnak, ez nagyon fontos lenne, hiszen Németországon, ami leginkább hiányzik, egy olyan bevándorlási törvény, mint amivel Kanada, Ausztrália vagy az Egyesült Államok rendelkezik, nevezetesen ökonomiai, gazdasági szempontból meghatározni az, hogy mennyit és kik jöhetnek Németországba, évente olyanok, akik a német gazdaságnak az igényeit, szükségleteit képesek kielégíteni.
Tehát azt lehet mondani, hogy Németországban is a két legfontosabb kérdés az az Európához való viszony és a menekült kérdéshez való viszony lesz?
Igen, mindenképpen a menekült kérdés az feltétlenül, és lényegében hát az Európai Unió kérdése. Németország a nettó haszonélvezője. A német pártok abban uniszónó egyhangulag azon az állásponton vannak, hogy a Németország létezése, fennmaradása, jólét Európa nélkül nem képzelhető el, és hát tudjuk azt, hogy magában eurozónán belül most jelenleg a olaszországi helyzet joggal ad aggodalomra okot. Tehát ugyanakkor a Törökországgal való menekült megállapodás, ami Merkel egy európai megoldásnak szánt, ezersebből vérzik. Tehát gyakorlatilag azt kell mondani, hogy magának Merkel pozíciója is joggal támadható, de gyakorlatilag nincs idő egy új kancellárjelöltnek a felépítésére, és Merkelnek igen jelentős nemzetközi bónusza van a ismertségével összefüggően, úgyhogy a párt próbál összezárni mögötte, de mindenképpen ennek a merkeli politikának lesznek is, már most is vannak politikai költsége, részint a alternatíva Németországnak a fölemelkedése, másrészt pedig a párton belül is több ellenzéki hang fog kifejezésre jutni a elkövetkezendő időben is, mint eddig.
Ez azt jelenti, tehát az, hogy végülis a pártnak össze kellett zárni Angela Merkel mögött, ez azt jelenti, hogy mindenképpen a választás után, ha Angela Merkel lesz a következő kancellár, előlegezzük ezt az eredményt meg, akkor is meg fog változni a mostani például menekült politika, vagy az Európai Unióhoz való viszony? Tehát meg kell, hogy változzon?
Hát egyrészt a menekült politika változóban van, tehát ahogy elmondtam, ezek a menekült csomagok készültek. Maga a Merkel is tett gyakorlatilag önkritikusnak tekinthető kijelentéseket. Gondoljunk arra, hogy azt mondta, hogy ha még egyszer újraforgathatná az időkerekét, akkor nem úgy csinálná. 2015 ősszel a menekült politikában nem ismétlődhetne meg, és a úgynevezett Wirtschaftswendas narratíva, hogy mi képesek vagyunk, hogy ezt a kérdést megoldjuk, ettől a narratívától is distanciálta magát. Természetesen azt nem mondta ki, hogy gyakorlatilag a 2015. szeptember 4-i döntés épp a Magyarországon rekedt menekülteket illetően egy történelmi hiba volt, és ennek a levét Németország ma is issza, de lényegében itt arról van szó, hogy valami fajta arc megőrzésre, face savingre szükség van, hisz választási év itt van a kertek alatt, és lényegében Merkelnek gondoskodni kell az elfogadhatóságáról, és ahogy szoktuk mondani, egy alternatíva nélküli vesztes, hiszen 5 tartományi választáson pártja igen jelentős szavazatokat veszített, olyannyira, hogy Mecklenburg Előpomerániában az alternatíva Németország mögött a második helyen végzett a CDU.
Kisfél László, Budapesti Corvinus Egyetem tanára volt az Aréna ma esti vendége. Hallgatóink a beszélgetést felvételről hallották. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő működött közre. Az ő nevében is búcsúzik a műsorvezető, Lavai Rihárd. Minden jót, viszont hallásra!